Havi alapon 5%-kal nőttek a termelői árak az euróövezetben augusztusban. Az ING Bank vezető elemzője úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban ilyen mértékű drágulást még éves alapon sem mértek. Virovácz Péter azt mondta, a drasztikus változást a fogyasztói árakban is egyre inkább érezni lehet majd. Molnár Gábor interjúja.
Hogyan reagálnak az euróövezet termelői árai a jelenlegi igencsak bizonytalan gazdasági környezetre?
Azt gondolom, hogy senkit nem ért váratlanul a legfrissebb ipari termelői árindex adat, hogyha az Európai Uniót nézzük, akkor itt bizony éves alapon már 43%-os emelkedés látható az ipari termelői árakban, vagyis lényegében ugye azt látjuk szinte mindenhol Európa szerte, nagyon drasztikusan emelkednek a termelői árak, egész egyszerűen azért, mert hogy nagyon elszálltak a költségek, főleg természetesen az energia oldalról, de azért jól látható módon ez a fajta energiaársok már elkezdett beszivárogni az összes többi szektorba is, és kétségtelen, hogy még mindig Európai Uniós, illetve euróvezeti szinten nyilván az energia termelő szektor az, ami a legmagasabb árindexet produkálja, de hogyha ettől megszűrjük az adatokat, hát bizony még akkor is rendkívül magas áremelkedési ütemet tapasztalunk az iparszektorok körében.
Ugye most az éves összehasonlítást vettük górcső alá első körben, ugye tavaly augusztushoz képest az idei augusztus. Mi a helyzet akkor, hogyha az idén júliusi adatokat vesszük bázisnak?
Hát gyakorlatilag, amikor ilyen 5%-os értékekről szoktunk beszélni, akkor jellemzően akár a fogyasztói árakról beszélünk, akár mondjuk ipari termelői árakról, akkor az ember ugye az éves árváltozásra gondol. Na hát ez a helyzet már nem áll fent, ugye ez az 5%-os az euróvezetben, illetve 4,9%-os árváltozás. Az Európai Unió esetében ez egy havi árváltozást jelent. Mondom, máskor általában egy év alatt szoktak ilyen mértékben változni az árak, szóval ez tényleg egy drasztikus változásra utal. Nagyon komolyan átáraznak az iparvállalatok, egész egyszerűen próbálnak ők is túlélni, egyre magasabb költségekkel szembesülnek, és hát bizony a belföldi értékesítési áraikban ez egyre jobban meglátszik.
Ugye az energia mellett van még más is egyébként, aminek az ára nagyon felfelé nyomja, amellett, hogy persze nyilván az energiaárak a dominánsak ebben az emelkedésben?
Hát nyilván egy skálára azért nagyon nehéz lenne ezeket tenni, hiszen több mint duplázódást látunk az energia termelő szektorok árindexében, de emellett például a köztes termékek, vagy inkább úgy mondjam, hogy a tovább felhasználásra termelő ágazatokban is éves szinten például 20%-os ez az árváltozás, tehát jól látszódik, hogy bizony-bizony azért egyre inkább áthárítják a vállalatok ezeket a költségeket, és például azért a fogyasztói termékeket, főleg a tartós fogyasztói cikkeket gyártó vállalatoknál is látunk most egy komolyabb emelkedést. Itt azért viszonylag sokáig alacsonyabb volt ez az árindex, de az elmúlt hónapokban kezdett igazán felgyorsulni, egyre inkább elkezdték ők is emelni az áraikat, itt már közel 10%-os éves árváltozás tapasztalható.
Említetted a köztes termékek kifejezést.
Gyakorlatilag olyan termékeket gyártó vállalatokról beszélünk, és az ő árazásukról beszélünk, akik lényegében nem végső felhasználási termékeket termelnek, tehát például nem televíziót, hanem televízió alkatrészeket gyártanak, és ezt értékesítik tovább, tehát ezt értjük ilyen köztes felhasználási terméknek, tehát ezek majd beépülnek egy fogyasztásra alkalmas termékbe.
Hol a legmagasabbak a termelői árak az euróvezetben?
Hát, hogyha az éves változást figyeljük, akkor lényegében Írország az, ami nagyon-nagyon kilóg a sorból. Hát, hogyha az Európai Unió esetében ugye itt 40% körüli számokról beszéltünk, Írországnál ez 97%. Romániában sem sokkal jobb a helyzet, 71%-os változásról számolhatunk be. Úgyhogy ebből a szempontból Magyarország kifejezetten jól néz ki, hát nem fértünk fel a dobogóra, ugye nálunk 67%-os ez az éves árváltozási ütem, hogyha a teljes ipari termelői árindexet nézzük. Hát éppen, hogy lecsúsztunk a dobogóról, Bulgária megelőzött minket 68%-os értékével, de hát óriási a szórás természetesen, mint ahogy ezt bármilyen európai statisztikában gyakorlatilag megszokhattuk. Találunk például olyan országot, említhetném Máltát, ahol még egy személyegyű 10% alatti az éves ipari termelői árindex változásának az üteme.
Például Málta adata akkor miért tud ilyen alacsony maradni?
Ugye alapvetően szerintem a nagyon komoly különbség az egy adott ország hát gazdaság szerkezetén vagy gazdasági berendezkedésén múlik. Szerintem Málta például azért tud kilógni a sorból, mert ott jellemző jellemzően nyilván az ipari szektor rendkívül gyenge, meglehetősen elszigetelte ebből a szempontból, így a külső hatások tekintetében. Még például jellemzően azoknál az országoknál látunk igen-igen meredek emelkedést, ahol nem csak az energiaszektor az, ami nagyon komoly problémával küzd, hanem bizony már más szektorokba is át tudott gyűrűzni ez az ár, és ugye mondom, ezek belföldi értékesítési árakat tükröznek, tehát alapvetően azért Máltán belül nyilvánvalóan nem akkora az ipari szektor és a belföldi értékesítése az iparcikeknek, hogy azért ez ilyen nagyon-nagyon látványos tudjon lenni, szűk a piac. Szemben például nyilván, főleg a kelet-közép-európai országokkal, amelyek, hát tetszik, nem tetszik, jellemzően inkább összeszerelő üzemként működnek, és bizony nagyon komoly energiaigényes ágazatai vannak, és persze nyilván nagyon sok esetben energiaimportra is szorulnak, mert mondjuk ez pont a Románia esetében nem valós, hiszen azért ők valamennyire kilógnak itt a sorból a nagyon komoly vízerőművi kapacitásaikkal, de hát összességében ott is más jellegű költségtételek miatt, meg egyébként is ugye globális árváltozásra reagálva, tehát azt mondhatjuk, hogy lényegében alig-alig van ország, ami tényleg ki tudja magát húzni ezzelől a globális sokkalól, és ne lenne ilyen nagyon-nagyon magas a termelői árak változása.
Mire számítasz az augusztus követő időszak adataival kapcsolatban?
Talán a havi árváltozás üteme némileg mérséklődhet. Ugye itt pont augusztusban volt egy nagyon-nagyon komoly energiaársok, ugye a nyersanyagok ára ekkor ugrott csúcsra, és augusztus közepétől kezdődően indult el valamiféle, hát mondhatjuk azt, hogy trendszerű lejtmenet, úgyhogy talán a következő hónapokban valamennyire mérséklődhet, tehát majd elsősorban az energiaszektor tekintetében mért ipari árindex, de nyilván ugye ez a magas költsége szépen lassan gyűrűzik majd be a többi termelő ágazatba, tehát lehet, hogy az ipari részéről csökken majd ez az árindex, viszont a többi termelő ágazatban vélhetően még fölfelé fog húzni, tehát az olló zárul, de összességében én azt gondolom, hogy még a következő hónapokban is, főleg éves szinten nézve, azért emelkedő ipari termelői árindexet látunk majd, vagy inkább úgy mondjam, hogy akár gyorsulót is. Viszont, ami szerintem ennél sokkal érdekesebb kérdés, hogy ez mennyire tud majd begyűrűzni a fogyasztói árakba, mert az egy dolog, hogy az ipari értékesítési árak emelkednek. Itt a nagy kérdés, hogy ezek milyen gyorsan fognak megjelenni majd a fogyasztói árakban, és bizony, hát ilyen magas szinteknél már egyre erőteljesebben azt látjuk, hogy azért a fogyasztói árakra is bizony hatással van ez a fajta termelői áremelkedés, úgyhogy ezek a mutatók nem sok jót vetítenek előre abban a tekintetben, hogy mire számíthatunk a következő hónapok fogyasztói árindex alakulásában.
Az elmúlt percekben az ING Bank vezető elemzőjét, Virovácz Pétert hallották.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
És már is itt van velünk a telefonvonalban Schmidt Kálmán, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1729 dolláron az arany árfolyama, hát azért emlékszem, nem olyan régen, talán legutóbb is, amikor beszélgettünk, még 1600-zal kezdődött az a bizonyos dollárban jegyzett árfolyam, úgyhogy ez most az utóbbi időszak meglehetősen alacsony aranyárfolyamát tekintve egy kicsit magasabb színnek számít, hogyha élhetek ilyen képzavarral?
Hát mindenképpen elmondható, hogy az árfolyam visszahódította magának, úgy tűnik, az 1700 dollár feletti régiókat. Nem sokkal maradunk el 1730 dollártól per uncia ebben a pillanatban. Egy hét alatt tehát 100 dollár tudott emelkedni a jegyzés, ami több mint 5%-os plusznak felel meg forintban. Számolva pedig 23.300 forintnál járunk per gram. Itt is emelkedés volt megfigyelhető az utóbbi napokban, és ezzel most a jegyzés a március elejé történelmi rekordot közelíti, tehát forintban kifejezve. De vissza a dollárban jegyzett árhoz, ami felett, mintha kicsit kiderült volna ugye az ég, hiszen legutóbb azért elég borongósnak volt mondható a hangulat. Közismert, hogy az amerikai jegybank kamatemelései nyomasztóan hatnak a sárga nemes fémre, az utóbbi néhány napban viszont beállni látszik egy fordulat, de lehet-e egyáltalán már is azért 180 fokos fordulatról beszélni egy pár napos fellángolás után? Nos, a háttérben legalábbis egyes elemzők szerint az angol font és a brit jegybank körüli turbulenciák lehetnek. Pár napja a brit jegybank még az amerikaiakhoz hasonló monetáris szigorításba fogott volna, de váratlanul ennek éppen az ellenkezőjére, azaz egy úgynevezett mennyiségi lazításra kényszerült annak érdekében, hogy megállítsa a font drámai zuhanását. Ez egy olyan piaci fejlemény, amire senkire nem számított, továbbá ráerősített a pénzpiacok körüli zavarokra, még az is, hogy a hét elején rendkívüli ülést tartott az amerikai Fed kormányzó tanácsa. Alig két héttel a nyílt piaci bizottság rendes kamatdöntő ülése után, ahol még ugye emelték a kamatokat 75 bázisponttal, hogy mi minden került szóba az ártajtók mögött, azt nem lehet tudni, de elég valószínű, hogy ott is az aktuális piaci zavarok lehettek legalábbis részben a téma. A magas infláció, a várható recesszió, a növekvő államadóság problémaköre így együttesen nagyon megnehezíti a monetáris politika dolgát, nehéz egyidejűleg az infláció ellen küzdeni, és közben mégis élénkíteni a gazdaságot, de úgy, hogy az államadóság se szálljon el közben végleg, tehát most van egy spekuláció a befektetési piacokon arra vonatkozólag, hogy a jegybankok hirtelen arra kényszerülhetnek, hogy leálljanak a monetáris szigorítással, a beharangozott kamatemelésekkel, amelyek negatívan hatottak jóformán minden eszköz árazására, és ebből a spekulációból tudtak erőt meríteni nem csak a nemes fémek, de például a részvénypiac is. Mindezek inverzeként pedig jelentősebben gyengült még a dollár is, ami szintén kedvezett a dollárban jegyzett aranyár erősödésének.
Ugye például Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank már le is állt a kamat emelési ciklussal, persze még azért a szigorítás mellett kitart, likviditás szűkítésekkel például. Ez a jegybanki általánosságban véve is mondjuk Fed vezérelte lazább politika, jellemezheti akkor a jövő évet már? Ez így prognosztizálható?
Hát most még ezt gondolom nagyon nehéz bármit is prognosztizálni. Az látszik ebben a pillanatban, hogy nagyon nehéz dolga van a jegybankoknak. Ez az egyszerű képlet, ami korábban mindig működött, hogy a kamat szinttel tudjuk befolyásolni a gazdaság élénkítését vagy lassítását. Ez így alapvetően működik továbbra is, csak az infláció nagyon belekavar a képbe, tehát egyidejűleg kéne küzdeni az infláció ellen, ehhez szükséges a likviditásnak a szűkítése, a kereslet visszafogása, ugyanakkor viszont ez ahhoz vezet, hogyha ezt a világ összes jegybankja pláne egyszerre csinálja, és erre hívta fel a figyelmet egy-két hete egy tanulmányban a Világbank, amely attól vagy arra hívta fel a figyelmet, hogy globális recesszió fenyeget, tehát ebben a helyzetben ez egy nehezen kivitelezhető monetáris politika, tehát itt valami rafináltabbra van szükség, mint egyszerű kamatemelésekre, tehát valahol szűkíteni is kell a likviditást, és másfelől meg mégis élénkíteni a gazdaságot. No, a lényeg, hogy nehéz dolga van a jegybankoknak, és talán ebből tud erőt meríteni, amennyiben valóban leállnak a jegybankok ezzel a szimpla kamatemeléssel, akkor erőt tudnak ebből meríteni a befektetési piacok, amelyek megszenvedték a kamatemelést.
Végezetül egy pár szót arról, hogy elkezdődött az október, közeledünk az év vége felé. Most hogyan látja, hogyan alakul az arany iránti kereslet befektetési értelemben is, meg fizikai arany értelemben is?
Hát továbbra is egyfajta depresszió azért megfigyelhető a piacon, a tekintetben, hogy a nagy befektetési alapok, amelyek korábbi években jelentősen aranyat felvásároltak, az utóbbi időszakban szállnak ki az aranypiacról, és az amerikai kötvények fele áramlik a tőke az aranypiacáról is, és ebben egyébként ezen a tendencián az utóbbi pár nap aranyár erősödése nem változtat. Tehát az, amit korábban mondtunk, hogy gyengélkedik az ázsiai ékszeripari kereslet, a befektetői kereslet is gyengébb, legalábbis a nagy intézményi szegmens tekintve, kis befektetőkről itt nincs szó, de a nagy intézményi szegmens tekintve, tehát ez továbbra is érvényben van. Ha ránézünk egyébként a grafikonra, az arany grafikonjára, akkor az is látszik, hogy továbbra is egy csökkenő trendcsatornában alakul a jegyzés. Úgyhogy az, amit most az utóbbi néhány nap mutatott, az nem több egy visszaemelkedésnél, egy korrekciónál a túladott piacon. Egyelőre legalábbis, amíg nem tör ki az árfolyam ebből a trendcsatornából felfelé, addig hát 180 fokos fordulatról azért valójában nem lehet beszélni. Aztán persze ez nagyon hamar változhat, hogyha az imént említett jegybanki politikákban változás áll be.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk az elmúlt percekben. Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét hallották, viszont hallásra.
Köszönöm én is, viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel jövünk.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.